Isten szent igéjét a Zsoltárok könyvéből fogjuk olvasni, 119. Zsoltárból, a 33. és a 40. versek közötti sorokat. Taníts, Uram, rendelkezései céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre. Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek a hiába valóságra, a te utadon éltess engem. Teljesíts be szolgádon ígéretedet, amelyet az istenfélőknek adtál, fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid. Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra. Foglaljon helyet a gyülekezet.
Lehetséges, hogy többen jöttek ide ma délőtt azzal, hogy folytatjuk egy sorozatot, amit kezdtünk ebben a fél évben az Efézus levélből, és utána a Zsoltárokból olvastunk. Én annyit mondom, hogy egy kis szabadságot kell adni az Isten lelkének, és néha különböző alkalmak miatt az Isten lelke vezet, hogy egy bizonyos vasárnapon legyen szó valamelyik igéről, és az, hogy holnap lesz a reformáció ünnep, akkor én azt láttam az Isten vezetésével, hogy jó, ha legyen szó arról, és egy igény, ami tartozik ahhoz a gondolathoz ezen a héten. Ha próbálunk visszagondolni 494 évvel ezelőtt, október 31-én, mi tudjuk, hogy mi történt azon a napon, hogy Luther azon a napon volt 95 tétel. És ő ott a templom előtt, Wittenbergben, a vár templomnál, ő ott ment a kapuhoz, és olyan, mint ahogyan nálunk itt a templom előtt van egy hirdető tábla, abban az időben a kapu volt egy hirdető tábla. És a Luther kitett 95 tétel oda a kapura, és az volt az érdekes, hogy két hét alatt mindenhol Európában tudtak arról a 95 tételről. Mi azt mondjuk, hogy ez nem olyan nagy dolog, mert ma valaki csinál valamit, és egy pár órán belül azt már lehet látni a tévén, azt már lehet olvasni az interneten, de 500 évvel ezelőtt az, hogy ilyen gyorsan terjed egy hír, az egy rendkívüli dolog volt. De valahogyan úgy tűnik, hogy akkor az a 95 tétel, amit a Luther hozott, az úgy érintett az embereket, hogy mégis a hír nagyon gyorsan. Ha menjünk előre 4 évvel, de 1521-ben, látjunk, hogy akkor volt az a helyzet, amikor volt egy birodalmi gyűlés, és a Luther kellett ott állni emberek előtt, és az egyik napon kérdeztek tőle, hogy ő hajlandó-e visszavonni az ő nézetét. És az volt az érdekes, amikor először ezt kérdeztek tőle, a Luther saját maga egy kicsit kétségbe volt esve, és mi tudjunk azt, hogy, vagy legalább halljunk azt, amikor azt a mondat halljunk, hogy nem hallandó visszavonni nézeteimet, ha csak a Szent Írás alapján még nem száfolja azokat. De az volt az érdekes, hogy az első napon, amikor föltették ezt a kérdést neki, ő nem tudta mondani ezt. Az egyetlen, amit a Luther mondott, azt mondja, hogy szeretnék kérni, hogy adjatok egy napot, hogy én tudok átgondolni ezt a dolgot. Látjuk, hogy a Lutherben is volt egy kis félelem, volt egy kis bizonytalanság. De utána, miután ő egy, miért nem mondani, egy olyan éjszaka, amikor nagyon keveset aludt, akkor ő tudta kiállni És én azt mondom, hogy ő lényegében tudta kiállni a világ előtt. És ő azt mondta, hogy addig nem fogok másképpen mondani, ha valaki nem tud a Bibliából meggyőzni engem. Lényegében ő azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy az emberek mit mondanak. Lehetséges, hogy van egy nagyon okos teológia professzor. Lehetséges a Luther helyzetben, lehetséges, hogy van egy pápa Rómában. Ő azt mondja, hogy mindegy, hogy ezek az emberek mit mondanak. Hanem csak egy dolog alá veszem magamat. És az az egy dolog az Isten igény. Ha az Isten igéje tud meggyőzni engem valamiról, akkor azt fogok megtenni. Mi hogyan látjuk az Isten igéje ma? És én azt mondom, hogy sajnálom, de én azt látom, hogy néha előfordul, hogy mi másképpen gondolkodunk. Van olyan, hogy mi azt mondjuk, hogy jó, amennyiben tetszik azt, amit olvasom az Isten igéjében, akkor én azt megcsinálom. De van olyan dolgok az Isten igéjében, amivel nem tudok együtt érteni, és akkor azt inkább a mi életünk, mi csak azt így jelenünk kívül fogunk hagyni. Nem vagyunk így néha vele? Hogy ami tetszik nekem, persze, akkor én akkor fogok idézni a Bibliát, de ami nem felel meg az én világnézetemre, akkor azt az igét én nem fogok idézni, és valahogyan én fogok keresni egy módra, hogyan tudok másképpen értelmezni azt az igét. A 119. Zsoltár egy olyan zsoltár, amivel foglalkozik az Isten igényével. És ha valaki végig olvassa azt, és látja, hogy mi legyen a mi hozzáállásunk az Isten igényéhez, én azt mondom, hogy ez a zsoltár a legjobb útmutatást ad neki. A 33. vers a 119. Zsoltárból. Tanítsd Uram rendelkezéseidet céljára, hogy megfogadjon azokat mind végig. A hozzáállás már az első mondatban látjuk itt. Amikor volt egy nyitottság, hogy ő azt mondja, hogy tanítsd. Van egy olyan készség az emberben, hogy én szeretnék tanulni. Én még mindig nem tudok mindent. És én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy mindjárt ezt mindegy, ha 15 éves vagy ha 60 éves vagy, két teológia végzettséggel. Még mindig kell, hogy legyen az a hozzáállás bennem, hogy Uram, tanítsd engem a te igéd által, és miután megértem azt az igét, akkor az legyen, hogy én elfogadom, én betartom a következő pár napra. Nem. Ebben az igében azt olvasunk, hogy mi betartjunk mind végig. Néha Isten kér olyan, amit mi jó, akkor én fogok igyekezni. És az az igyekezés, az tart egy pár napra. Jobb esetben. De Isten azt mondja, hogy az nem a feladatod, hogy csak egy pár napon keresztül befogod az igét, hanem ő azt mondja, hogy mind végig. a 34. versben. Te így értemese, hogy megfogadjam törvényt, és megtartjam teljes szívvel. Akkor megint látjunk egy kicsit a hozzáállás. Nem csak az, hogy én azt mondom, persze a Biblia az a legnépszerűbb könyv a világban, és egy nagyon jó könyv, hanem itt már az ember érzésében benne van, hogy én szeretnék a teljes szívemmel, a teljes lényegemmel megtartani azt, amit Isten mond nekünk. A 35. versben vezess parancsolódat útján. Megint az a hozzáállás az emberben. Szükségem van vezetésre, nincs az a maga biztoság, hogy én már tudom menni, én most már tudok menni egy jó úton, hanem bennem van az, hogy Isten vezest engem. Harmins 9. vers. Fordítsd tőlem a gyalázatot, amitől borzadok, mert jó a te döntéseid. Itt, amikor a döntéseidről van szó, megint lényegében a Szentírásból van szó. És itt azt látjuk, hogy igen is, amit mi találjunk a Szentírásban, az jó. Az Isten igéje jó. És a 40. vers, a második része, mert vágyom utásaidra. Megint az a mély vágy az ember szívében, hogy ne az csak, hogy ez egy érdekes dolog. Jó téma vitatkozni, erről összejönni egy Biblia órán, és vitatkozunk a Bibliáról. Hanem sokkal többről van szó itt. Hanem a Biblia nem valami, ami csak marad a fejünkben. De az áthelyezkedik a mi szívünkre. És a gyakorlatban azt, hogy hogyan éljünk a mindennapi életünket. Azt látjunk ezek a versekből, hogy az Isten igéje igaz és jó. Mi látjunk ezek a versekből, hogy szeretni kell az igét. És mi látjunk ezek az igékből, hogy alá kell tetni magunkat az igé alá. Mi nem tudunk felülbírálni, hogy mi az az igében, ami igaz, mi az, ami tetszik nekem, és mi az, ami nem. A mi feladatunk alávetni magunkat. A reformációban volt egy pár olyan tétel, amit mi most visszanézve kiemeljünk, hogy ez volt a reformáció lényege. Egy pár héttel ezelőtt foglalkoztunk az Efézus level második rész, az első 10 versben, és ott látjunk az egyik az, hogy egyedül kegyelem által, és egyedül hit által. Amikor beszéljünk arról, hogy hogyan üdvözül az ember. Ez volt két nagy alap a reformációban. A harmadik nagy alap a reformációban volt, amit mi nevezünk az egyetemes papság. Az a gondolat, hogy minden hívő ember tud közvetlenül menni Istenhez imádságban, minden ember tud közvetlenül fölvenni a Bibliát, és olvasni és tanulmányozni az igét. És az, hogy mindenki a gyülekezetben tud szolgálni. Ez volt a gondolat, amikor beszéltek az egyetemes papságról a reformáció. És a negyedik dolog volt, amivel tovább fogunk foglalkozni ma délelőtt, az, hogy egyedül a Szentírás. sola scriptura. A Biblia a tekinte a mi életünkben. Nem emberek, hanem az Isten igéje. Múlt héten, amikor Gyula beszélt a Róma 12-ról, az egyik gondolat, amit ő kiemelte, abból az igé szakaszból, az volt, hogy ne igazodjunk e világhoz. És használt azt a poda, hogy a világ próbál formálni minket abba a formában, amit a világ ad. És én azt mondom, hogy mindig van egy nagy nyomás a mi életünkben, hogy mi követjünk azt, amit a világ próbál kényszeríteni rá. És én azt mondom, hogy mi azt látjunk különböző tanításokban, különböző gondolkodásban, hogy milyen, hogyan él egy ember Európában a 21. században. És az egyik dolog, amit egy nagy érték most Európában, a tolerancia. Valahogyan mi azt mondjuk ebben a kultúrában, amiben mi éljünk, az, hogy nincs semmi abszolút igazság. Ami tetszik és jó neked, azt csinálja. A kultúra ezt mond. Nagyon gyakran a kultúrában ők hangsúlyoz olyan dolgokat, ami ellentétes a Bibliában. És főt az a veszély, hogy az a nagy nyomás miatt, hogy mi akarunk megigazodni e világhoz, hogy mégis, mint keresztény embereket, mi teszünk azt, vagy mi úgy viselkedünk, mint az emberek a világban, és nem vagyunk hajlandó kiállni arra, ami le van írva a Bibliában. Van egy olyan kifejezés, hogy mi az, ami politikailag helyes. És vannak olyan dolgok, ami politikailag helyes, és van olyan, ami nem. Például az egyik terület, és ma délután szeretnék beszélni két területről. Amiben én azt látom, hogy most, mint keresztények és mint egyház, a világ támad. És ahol mi nagyon könnyen, mint egyház, hallandó vagyunk kompromisszumot kötni, hallandó vagyunk azt csinálni, hogy igen, lehetséges, hogy ezt olvassunk a Bibliában, de valahogyan kell magyarázni ezt másképpen, mert a 21. században biztos ez most már nem érvényes. Az egyik terület a házasság. A Biblia nagyon világosan beszél a házasságról. A Bibliában már a Mózes első könyvében, a második részben látjunk az Isten terve. A 24. versben a Mózes első könyve második része. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Érdekes, hogy az új szövetségben az Efézus 5. részben, amikor idéz ebből az igéből, azt mondja, hogy és ketten lesznek egy testen. Én azt mondom, hogy a Bibliában van az a tanítás, hogy a házasság két emberből áll, és az egyik legyen férfi, és a másik legyen nő. A világban másképpen gondolkoznak. A világban az egyik, amit mondnak, hogy nem is kell a házasság. Gond nélkül lehet csak együtt élni. A másik, amit mondnak, hogy lehet két nő egy házasságban, lehet két férfi egy házasságban, vagy azt mondanak, hogy lehet egy feleség és egy férfi, de amellett a nőnek van még két nő barátja, és a férfi mellett van két férfi barátja, vagy ilyesmi. És azt mondanak, hogy gyakorolni kell a toleranciát. Mi nekünk nem szabad bírálni valakit, nem szabad mondani, hogy ez bűn, mert ő másképpen látja ezeket, és teljes szabadságot kell adni neki. Egy fél évvel ezelőtt említettem ezt egy predikációban, hogy a Biblia több helyen, amikor beszél a homoszexuális kapcsolatról, a Biblia konkrétan mondja azt, hogy ez bűn. Tudok felsorolni a helyeket, Mózes 3. könyve, 18. rész, a 22. vers, a Mózes 3. könyve, a 20. rész, a 13. vers. Ismertünk a történet a Mózes első könyvében, a 19. részben, Szádom és Gomorráról, és ahogyan Isten megítélte azt, ami történt azok a városokban, ami hátrazottan azt mondta, hogy ez bűn. Amikor otthon voltunk nyáron, beszéltem sok ismerősömmel, református lelkészekkel. Az egyik legnagyobb református felekezet az Egyesült Államokban most nyáron úgy döntöttek, hogy lehet felszentelni lelkészként homoszexuálisokat. Az egyház azt mondja, hogy ez szabad. Én azt mondom, hogy mi történt a gyökereinkkel, a reformációból, amikor az volt, hogy sola scriptura. Mit mond az ige erről? Az ige nem ad szabadságot ebben a kérdésben. Azok az igék, amit olvasunk erről, világosan azt mondja, hogy ez nem valami, ami csak érvényes volt abban a kultúrában. Ez tartozik az Isten rendjéhez. És azt kell mondanom, hogy amikor mi emberek előtt valljunk meg ezt, és mi azt mondjuk embereknek, hogy a homoszexuális életstílus az bűn, akkor ők mit fognak mondani rólunk? Szélsőséges gondolkodás. Nem gyakoroltuk a toleranciát az egyházban. Én azt látom, mint egyház, mi nem tudunk kompromisszumot. És én azt mondom, hogy nem a mi feladatunk népszerű lenni, hanem a mi feladatunk képviselni Istent. Nem a mi feladatunk felülbírálni, hogy Isten mit mond az igében, hanem alá kell vetni magunkat. És ha Isten mond valamit, az én feladatom követni azt. Az Isten terve a házassággal egy férfi és egy nő. Látjunk számtalanszor a Bibliában, hogy az emberek nem követték az Istenük mutatást. De én azt látom, hogy azok a helyzetek, amikor látunk, hogy nem követtek az Istenük mutatást, látjunk a következmények. És látjunk, hogy amiatt az emberek szenvedtek. Mert nem voltak hajlandók betartani azt, amit Isten kért tőle. Sokszor mi fordáltunk kérdezni, hogy miért nem tapasztalom Isten áldását az én életemben. Miért olyan nehezen megy az én életem? És én azt mondom, hogy gyakran lehet visszanézni, és azt mondom, mert ott van a bűn az életünkben. Ha mi hozunk azt a döntést, hogy mi bűnben járjunk, akkor lesznek következmények. Lépjünk a másik területre. A másik terület esetleg egy kicsit jobban érint minket a mi mindennapi életünkben. A példabeszéd 22. rész, a 6. vers. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Valahogyan én azt látom, hogy a világban legalább az utolsó 30 évben az volt a jellemző, hogy a legtöbb tanár, a legtöbb pszichológus azt mondták, hogy nem kell nevelni a gyereket. Nem szabad korlátozni az ő életében semmiben. Ha ő kér valamit, azt kell adni neki. Mert ha nem csinálsz azt, akkor valahogyan fogsz korlátozni az ő egészséges fejlődés. Itt, amikor látjunk ezt a szó neveld, a héber kifejezés az van, hogy szűkíteni kell. Korlátokat kell felállítani az ő életen. Pénzeken Igolya hazajött az egyetemről, és egy kicsit csodálkozott, hogy hallott egy eladást, és a professzor lényegében ugyanazt mondott, mint olvasunk a Bibliában. És ez nagyon meglepő volt neki, mert általában nem hall azt egy egyetemi professzortól. De mesélt egy példát, amit a professzor mondott, és a példa az, hogy próbáljunk képzelni, tudjátok, hogy néha a dzsungelben két nagy hegy között van egy híd, ami átmegy. És az a híd csak egy körtel, és ilyen fádarabok rajta van. Bennünk van a kép egy ilyen hídról. Kérdezem, ha ott van két olyan híd, ami átmegy, és a kettő teljesen egyforma, egy kivéve. Az egyik hídon csak ott van azok a lapok, és semmi korlát nincs. A másik hídon ott van azok a lapok, és mellette van még két kötél, ami az ember tud fogni, amikor átsétál a hídon. Ha döntened kell, melyik hídon fogsz átmenni? Én azt mondom, hogy majdnem azt mondom, hogy nevetséges a kérdés. Mert én azt mondom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy az a híd, ahol vannak a korlátok, ott az ember sokkal nagyobb biztonságban van. Tegyünk fel, hogy van egy 5 éves gyereked. És muszáj, hogy a gyerek átmegy a másik oldalra egyedül. Melyik hidat fogsz javasolni neki? Az, hogy ő átmenjen azon a hidon, amiben nincs semmi korlát? Vagy az, hogy átmegy egy olyan hidon, ahol vannak korlátok. fontos, amikor mi hozunk egy döntést arról, hogy mi hogyan fogunk nevelni a mi gyerekeinket. Azt kell látni, hogy a legfontosabb útmutatás nekünk, amit olvasunk a Bibliában, nem az, amit olvasunk egy könyvben, amit a Dr. Benjamin Spock írt, nem azt, amit olvasunk egy könyvben, amit a Dr. James Dobson írt, és nem azt, amit olvasunk egy könyvben, amit a Paul Hegyi Feri bácsi írt. Véleményem szerint a legtöbb esetben a Dr. James Dobson és a Paul Hegyi Feri bácsi nagyon sokszor ugyanazt mondanak, mint ami le van bírva a Bibliában. De én azt mondom, hogy nem azért hiszem valamit, mert ők mondnak azt, vagy nem, hanem azért, mert ez, amit a Biblia mond. Ha folytatjunk itt a 22. a példabeszéd 22.6-ban, azt mondja, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Nem tudom, ha észrevettek, vagy nem, de nincs két egyforma gyerek. Egy családban se. És ez az igé elismeri azt. És azért, amikor azt mondja, hogy a neki megfelelő módon, azt kell látni, hogy igenis vannak különbségek gyerek és gyerek között. És azok a módszereket, amit az ember használ, és alkalmaz egy gyerekkel, lehetséges egy kicsit módosítani kell azokat egy másik gyerekkel. Még egy gondolat, ilyen bevezető gondolat a gyereknevelésről. A példabeszéd az első részében, a 8. vers. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását. A gyereknevelés nem az édesanyja feladata egyedül, hanem az igében azt látjunk, hogy igenis az édesapja feladata is. A gyereknevelés nem szabad hagyni azt, hogy csak az egyik, vagy csak a másik csinálja. Akkor hogyan neveljünk a gyerekeinket? Egy pár gondolatot. Az első a Mózes 5. könyvéből jön, a 6. rész. A 6. verstől a 9. versig. Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszéld azokról, akar a házadban vagy, akar úton jársz, akar lefekszel, akar fölkelsz. Annyit olvasom ebből. A szülők feladata tanítani a saját gyereket. Én örülök, hogy az évek folyamán én tudtam idehozni a gyerekeimet. Egy óvodába, egy varsinapi iskolára, ahol a gyerekek tudtak kapni jó tanítást. De azt kell látnom, hogy az csak egy plusz, egy kiegészítő volt. A fő tanítási munka az történik az otthonban. A fő felelősség a tanításban a szülők feladata. Én nem tudok átruházni ezt a felelősséget se az iskolának, se a gyülekezetnek, hanem a szülők kell látni, hogy a saját felelőssége tanítani a gyereket. Így tudunk nevelni őket. A másik, amit látunk, hogy nem csak tanítani kell, hanem vannak olyan helyzetek, amikor igazítani kell, amikor javítani kell. A példabeszédek 13. rész, az első vers. A bölcsfiú megfogadja apai intést. A bölcsfiú folytatja és beszél a bolondfiúról is, hogy ő mit csinál. De én azt mondom, hogy a szülő feladata itt az intést. Azt jelenti, hogy amikor mi látjunk, hogy valaki rossz úton van, mi nem csak hagyunk, hogy tovább menjen azon az úton. A szomszédoknál van egy kis 3 éves fiú, és ő nagyon örömmel átjön a mi kertünkbe. Különösen ő szeret oda menni a mi kertünkben hátul, ahol nyáron vannak ilyen bokrok tele malnava. És amikor átjön, ő mindig kérdez tőlem, mert ma a szülei jó neveltek őt, és azt mondta, hogy nem szabad csak átmenni, szedni a malnaból. De ő átjön, és azt mondja, hogy Monty, szabad balnát szedni. És én egy kicsit mondom, hogy kicsit nehéz lesz balnát szedni itt a mi kertünkben. De ő meg van győződve arról, hogy azok balnak, amit ő szed hátul a kertünkben. És múltkor, amikor mondta ezt, az édesanyja mondta neki, hogy ne, az nem balna, hanem malna. És nem, az balna. Ő meg volt győződve arról, mert egész nyáron, mert az idősebb lány testvére nagyon örülnek, amikor ezt a balnát mond, és akkor a testvérek inkább csak bátorítak abban, hogy igen, ott vannak a balnak, minél szedni. De én azt mondom, hogy erről tudunk nevetni, mert ez csak egy kis apró dolog. De én azt mondom, hogy mégis én azt mondom, hogy a szülők feladata javítani őt. A szülők által ő tanul, hogy azt, amit ő leszed, az nem egy balna, hanem egy malna. És én azt mondom, hogy van számtalan terület, amikor a szülő feladata javítani a gyerekeket. Vannak ilyen kicsi dolgokban, de vannak nagyobb dolgokban is. A zsidókhoz írt levél, a 12. rész, a 6. vers. Mert akit szeret az Úr, azt megtiníti. És megosztoroz mindenkit, akit fiával fogad. Itt jövünk egy olyan területre, ami egy kicsit nehezebb, a fegyelmezés. És itt ebben az igében azt látjuk, hogy az az ember, aki Isten szeret, ő fog fenyegetni őt. Ő fog fegyelmezni őt. Ő nem fog engedni, hogy ő indul egy rossz úton és csak menjen. Isten valahogyan közbe lép a mi életünkbe, mert ő szeret minket. Akkor, ha ez igaz Istenről, hogyha Isten szeret minket, és ő fegyelmez, akkor mit jelent egy szülő-gyerek kapcsolatban? A példabeszéd 13. rész, a 24. versben. Aki kíméli bótját, gyűlöli a fiát. De aki szereti, idejében meghűlti. Tisztáznunk kell egy kicsit azt, hogy miről van szó itt, amikor látjunk azt a szó, hogy bót. És én azt mondom, hogy a legjobb hely tisztázni ezt a 23. Zsoltár. Mert a 23. Zsoltárban ott van szó egy jó pásztorról. És a 23. Zsoltárban, a 4. versben, amikor beszél arról a jó pásztorról, ő azt olvasunk, hogy vesződ és bótod megvigasztal engem. A bót egy olyan eszköz volt egy pásztor kezében. És ő tudta használni azt, hogy védi és segíti a jókat. Volt két móra, hogyan tudta használni ezt a mód, a bótot. Az egyik, amikor valami külső vád alatt támadott. Ő tudta az ala bóta védeni őt. De azt is tudta csinálni, amikor azt a rossz irányba ment, ő tudta oda menni az a bóttal utni azt, hogy az a jó irányba megy. Kérdezem, egy jó pásztor hogyan fog utni azt az állatot? Ő annyi erő fog használni, ami szükséges arra, hogy ő tud vissza indítani őt a jó irányba. Egy jó pásztor soha sem fog erőszakkal, túl erővel használni egy bótot. Ő nem akar kárt okozni, ő akar irányítani azzal. A példabeszéd 23. rész, 13. és 14. vers. Ne sajnáld megkönnyíteni a gyermeket. Nem hal bele, ha megvéred bóta. Ez egy kicsit erősnak tűnik. De a gondolat, ami van itt, az, hogy ha mi megfelelő módon fegyelmezünk őt, az nem fog kárt okozni benne. A 10. rész, a 13. vers ad egy kis útmutatást arról, hogy hogyan kell használni a bótot. A bót váló az észtelen hátára. Amikor itt látjuk a hátára, az inkább a hátsó részeről van szó, a fenekéről van szó. És azt mondja, hogy van egy megfelelő hely, ahol lehet használni egy bótot. Azért mondom ezt, mert én úgy érzem, hogy túl gyakran van félreértés. És a mai médiában a világ véleménye az, hogy ha valaki bármilyen folyta testi finnyetés gyakorol, az biztos bántalmaz a gyereket. És én azt mondom, hogy szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy mi soha sem tartunk a Biblia alapján helyes bántalmazni egy gyereket. Meg egy utolsó verset olvasom a példabeszédekből. A 29. rész, a 15. vers. A bolt és a finítés bölcsétes. A kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyára. Én azt mondom, hogy nagyon érdekes az összehasonlítás. Itt azt mondja, hogy egy kényeztetett gyerek, azt a gyerek, aki mindig kap, amit ő kér. A Biblia szerint, nem a sziológus szerint, nem Monty szerint, hanem a Biblia szerint a kényeztetett gyerek szégyen hoz a szüleinek. És ugyanazt mond, hogy az a gyerek, ahol helyesen fényíti, az a gyerek bölcs lesz. Meg vagyok győződve arról, hogy a teljes írás ikletet Istentől. És nekem nincs jogom felülbírálni, hogy Isten mit mond. Az én feladatom látni azt, hogy ha Isten mond valamit, akkor engedelmeskednem kell. A János evangélium, a 14. rész, 21. vers. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fog az én atyámat, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. A mi feladatunk befogadni, amit Isten mond nekünk az igében, és megtartani. Egy gyakorlati kérdés felmerül esetleg, és az a gyakorlati kérdés azt, hogy meddig lehet nevelni egy gyereket. És régebben a pszichológusok azt mondták, hogy az első pár évben lehetséges, de ha egy gyerek már 10 éves, akkor már fölösleges. Már formált mindent az ő eszében, az ő világlátás már kialakult, amikor ő még mielőtt sérülő lesz belőle. Utána jött olyan kutatás, amit azt mondták, hogy lehetséges, mégse igaz ez. És nekem felmerült a kérdés az, hogy mit mond az ige. És az egyik értelemben az ige nem mond egy korhatár. Persze én meg vagyok győződve, hogy az első 5 éves gyerekben nagyon fontos. Mert én azt mondom, hogy abban az első 5 évben már kialakul olyan szokásokat, amit végig fog maradni. És én azt mondom, hogy ha már kialakul egy szokás, nagyon nehéz változni azt. Én vagyok a tökéletes példa. Az én nagyszerű magyar tudásommal. Az első 5 évben, amikor én tanultam magyarul, én nem voltam egy jó diák, és én nem nagyon figyeltem se a kiejtésre, se a nyelvtanra. Én csak beszéltem. És most azok a dolgok, amit én rosszul megtanultam, azok be vannak vésve bennem. És én azt mondom, hogy előfordul, amikor olvasom valamit. Látom egy szót, és látom, hogy hol van leírva, és azt látom, hogy már 30 éve rosszul mondom ezt a szót. De akkor a következő alkalom, amikor használom, megint rosszul mondom, mert ma 30 éve így csináltam. Nagyon nehéz változni. De ugyanakkor én azt látom, hogy előfordul, hogy mégis a mai napig is megtanulom valamit, és változik a gyakorlatban. A példabeszédekben azt látjuk, hogy az édesapja mondta a gyereknek, hogy kerülned a pavraznaságot. Én nem hiszem, hogy az édesapja azt mondta egy 5 éves gyereknek. Ő mondta a gyereknek, hogy milyen veszély az ital. Ő mondta a gyereknek, hogy milyen veszély az adósság. Én azt mondom, hogy ez három olyan terület, ami ezeket nem igazán tanítunk egy csecsemőnek. Én azt mondom, hogy ez már sérdelőr és még idősebb gyerek. Azért mondom ezt, mert szeretnék bátorítni a szülőket, hogy nem késő. Lehetséges, hogy már 8 éves a gyerek, lehetséges, már 18 éves, lehetséges, már 38 éves. Én azt mondom, hogy nem késő. Még mindig lehet tanítani egy gyereket. Befejezésül azt kell látnunk, hogy az Isten igéje igaz. Azt kell látnunk, hogy az Isten igéje jó. Azt kell látnunk, hogy nekünk soha sincs jogunk felülbírálni, amit Isten mond az igében. Akkor is, ha a legokosabb szakembereket mondanak valamit, vagy a legnagyobb politikus. A mi feladatunk alavetni magunkat az Isten igéje alá, és követni azt. A János 15-ben azt olvasunk, ha maradunk az igében, akkor az örömünk teljes lesz. Ragaszkodunk az igéhez, a fejünkkel és a szívünkkel. És akkor fogunk tapasztalni az Isten áldást a mi életünkben. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy taníts minket a te igéd által. Kérjünk, hogy legyen egy olyan készség a mi szívünkben, hogy tudunk elfogadni azt, amit te mondsz az igében, bármilyen területben, bármilyen témáról. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy legyen a megfelelő alázat bennünk, hogy mi tudunk elfogadni az igét, és megtartani az igét. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.